Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 150. Zsoltárunk első versének éneklésével dicsőítsük Urunkat. A 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el, és a 251. dicséretünket keressük ki. A 251. dicséretünknek az első versét fogjuk énekelni, valamint a 6., 7. és 8. verseit. A 251-es dicséretünk első verse így kezdődik: meghódol lelkem, te néked nagy felség.
Téged, Uram,
hogy testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 27. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések a Szent Keresztség sákramentumához kapcsolódnak, azt magyarázzák, hogy mi reformátusok hogyan gondolkozunk a keresztségről.
Tehát maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagyok nélkül szóleképpen, ugyanis nem csak arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy a mi bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem, mi több, ezáltal az isteni zálog és jegy által bizonyossá akar tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. Meg kell-e keresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek, és mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való válságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztény anyaszentegyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, amelynek helyébe Krisztus az új szövetségben a keresztséget szerzette.
Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának 10. fejezetéből olvasom. Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 38. verstől a 42. versig terjedő szakaszból, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Isten áldása legyen rajtunk, és adja meg, hogy az ő szent lelke által megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk, azt énekeltük, hogy meghódolunk Te előtted, és ez azt jelenti, hogy térdre esünk, elismerjük a magunk gyarlóságát, a magunk kicsinységét előtted, azt, hogy elismerünk Téged Urunknak, parancsolónknak. Könyörülj meg rajtunk, hogy ez így is lehessen ebben az órában, amikor Te igéd által Szent lelked erejével megszólalsz közöttünk. Hadd fogadjuk úgy az ige szavát, mint a te üzenetedet, ami javunkra és épülésünkre. hadd fogadjuk ezt úgy, mint ami tőled jön hozzánk, akik leborulunk, meghódulunk te előtted. Könyörüljél így meg rajtunk, hogy itt létünk, ne csupán testi, hanem sokkal inkább lelki itt lét lehessen. Roncs meg az ördögnek minden munkáját, amellyel elterelni a mi figyelmünket te rólad, a te igédről. És könyörüljél meg egyen-egyenként mindannyiunkon, hogy azt legyünk készek fogadni, amivel te megajándékozni készülsz bennünket. Szakaszd el a mi szívünket a világtól, a világ gyarlóságaitól, és engedd meg, hogy nálad és benned találjunk örömöt mindannyian ebben az órában. Így kérjük azt, hogy a te áldó jelenléted legyen megtapasztalható közöttünk. És köszönjük, hogy miközben ezt kérjük, tudhatjuk, hogy jó dolgot kérünk, és olyan dolgot kérünk, amelyre nézve te ígéretedet adtad, hogy meg is cselekszed velünk. Légy ezért áldott. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 312. dicséretünk 4. versét énekelve készüljünk. A 314. versét fogjuk énekelni. Ó Jézusom, szegényed kér, vár, s epedve hív.
Szegényed, kér, vár, epedve hív. Te készítsd el, te néked, lett otthonod ez hív. Járő szívembe át, ha bár szegény lesz állás, de mind örökre hálás, úgy áldja Krisztusát.
Foglaljuk el helyünket. Isten igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk, Lukács evangéliumának 10. fejezetéből, a 41. és 42. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Kedves testvérek, egy ismert ige helyről van szó, amikor Lukács evangéliumából ezt a történetet, ezt a rövid kis történetet elolvassuk, pedig csak Lukács örökítette meg Jézus és a tanítványok életét. Jézus úton van Jeruzsálem felé. Tudjuk Lukács evangéliumából, hogy ez már Jézusnak az utolsó útja Jeruzsálem irányába. És most Márta, Mária befogadják Jézust az ő házukba. Fontos dolog ez a befogadás. Ha folyamatosan olvasuk a Szentírást, akkor bizonnyal föltűnik az, hogy Jézus nem sokkal azelőtt, hogy ez az esemény megtörtént volna, valakinek, aki odajött hozzá, és azt mondta: Jézus, én követlek téged, akárhová mész, azt mondta, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Jézus józanítólag szólt ehhez a névtelen emberhez, aki nagyon lelkes volt. Jézus azonban őszintén föltárta előtte azt, hogy az égi madarak, a rókák több biztonsággal rendelkeznek, mint maga Jézus. Jézus azt mondta ennek az embernek, nekem nincs házam, én nem tudom, hogy hol fogok megszállni, hol fogok megaludni, még az állatok is jobban tudják ezt, mint ahogy én meg tudnám mondani. Ugyanakkor Jézus arról is beszélt más helyen, hogy a mező füvét és az ég madarait Isten nyilván tartja. Az ő gondoskodása, a világot való fenntartása kíséri még az állatok sorsát is. Azok se csak úgy véletlenül röpködnek és mozognak itt a világba. Az Isten elgondolta az ő sorsukat, kirendeli az eledelüket, gondoskodik róluk, mint ahogy mindenről ezen a világon. Jézus azt mondja el tulajdonképpen annak az embernek ott és akkor, hogy én az Atya gondviselésére hagytam magamat. Nekem nincs semmi, amit a magaménak tudnék. Én az Atyám, aki az egész teremtett világot fönntartja, gondoskodni fog rólam is. Amikor hallották ezt az emberek, akkor óhatatlan, hogy ne fordult meg talán egyikbe meg másikba, hogy na, majd azért kíváncsiak leszünk erre az isteni gondviselésre, és erre az isteni gondoskodásra. És lássátok meg, milyen csodálatos dolog az, hogy Jézus betér egy faluba, és előkerül ott egy asszony, aki azt mondja Jézusnak, jöjj az én házamba, én vendégül látlak téged. Ne csapjanak be bennünket a nevek, szeretjük mindjárt azonosítani Máriát Jézus anyjával, meg egyéb személyekkel, de mivel csak Lukács evangéliumában van megírva ez a történet, nem tudjuk pontosan, hogy ez a Mária és ez a Márta ki lehetett. Feltételezünk róluk dolgokat, de itt Lukács nem engedi az információkat hosszadalmasan elénk tárulni, csak azt mondja, hogy egy falu, egy Márta, meg egy Mária nevű asszony az, aki a szereplője ennek a történetnek. Jézus számol az Atya gondviselésével, és az Atya nem engedi, hogy Jézus megszégyenüljön. Van valaki, aki befogadja őt. Testvérek, Jézus ebben is példát állít elénk, mai emberek elé, akik nagyon szeretünk mindent pontosan kiszámolni, és miután mindent pontosan kiszámoltunk, nem rösteljük még Istent arra kérni, hogy ő a mi számításainkat támogassa meg. De Jézus itt arról beszél, hogy mindenestől az Atya gondviselésére bízza magát. És azt mondhatom a testvéreknek el, hogy aki ma számol az Atya gondviselésével, aznak a tapasztalata majd az lesz, ami Jézus tapasztalata volt. Aki meg nem mer az Isten gondviselésével számolni, az a maga számításainak a következményeit fogja mindig csak viszont látni. Örülhet annak, amit jól kiszámolt, amit jól eltervezett, amit jól kigondolt, de nem kell azt gondolni, hogy na, ez volt az Isten gondviselése. Isten gondviselésére hagyatkozni azt jelenti, hogy átadjuk magunkat neki. Átadjuk magunkat neki. Mielőtt azonban végletekbe esnénk, ez nem azt jelenti, hogy nem végezzük el a ránk bízott feladatokat, mert Jézus mindezt tette. Ez a két dolog nem mond egymásnak ellent, csak a modern ember gondolja mindjárt azt, hogy akkor hanyat vetem magam a csobánka téren a dombon, aztán majd jön az Isten gondviselése, hozzák az ennivalót, építik nekem a házat, és akkor majd így minden szép lesz, meg jó lesz. Isten parancsa az, hogy mi dolgozzunk, de ugyanakkor parancsa az, hogy mindamellett, hogy megteszünk minden parancsolatát, bízzuk a mi teljes életünket teljes mértékben egyedül őre áll. Mert nélküle nincs erőnk, nélküle nincs világosságunk, nélküle nincs még hit sem, és bizalom sem a mi szívünkbe. De ha mi rábízzuk magunkat az ő végtelen hatalmára, amely hatalommal a mezőfüvére, az ég madarára is gondja van, ha mi rámerjük erre bízni magunkat, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy ez működik. Ez működik. Nos, azt olvassuk, hogy Márta rögtön elkezd szorgalmaskodni, hogy Jézust és természetesen a vele levő tanítványi sereget kiszolgálja. Azonban ott van az ő testvére Mária, aki Jézus lábához telepszik. Érdekes dolog ez, mert Márta fogadja be Jézust, és az ő testvére valóban úgy tűnik valami olyan dolgot választ, ami most nem biztos, hogy pontosabb. Odahül Jézus lábához. Hallgatja Jézust. Milyen érdekes az, hogy Jézus még itt is szól és tanít. Tudjuk azt, hogy fárasztó dolgok vannak Jézus előtt. És tudjuk azt is, hogy Jézusra nagy dolgok várnak, amiről ő már tud, hiszen megjövendölte a tanítványoknak, hogy Jeruzsálemben mi fog vele történni. El fogják fogni, meg fogják őt ölni, keresztre fogják feszíteni. Jézus mégis azon az estén fáradtan is, talán a jövőbe való pillantások miatt aggodalmaskodóan, mondanánk mi emberileg, tanít. Azt mondja János Jézusról, hogy ő a testé lett ige. Testvérek, amikor azt mondja nekünk a Szentírás, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akkor tanuljuk meg, hogy Jézus nem csak ugyanaz, ma is ugyanaz. Az a Jézus Krisztus, akit hirdetünk itt a szószékről, és akit hirdet a keresztjén egyház, az a Jézus Krisztus a világ világossága. Az egyetlen fénysugár, aki által a mi sötét világunkban minden időben megjelenik az Isten dicsősége, amely világosságnál fölismerhetjük Istent és fölismerhetjük magunkat. Az a Jézus Krisztus, akiről prédikálunk ma is, az elveszettek keresője és megtartója. Nem változott semmi. Nem futott le a Jézus ügy ebben a világban. Jézus nem váltott profilt. Ő mindig ugyanaz marad. Jézus Krisztus a mi bűneink bocsánata. Ő az, aki meghalt és elszenvedte a mi bűneink büntetését. És ő az, akire nézve és akiért váltságunk lehet nekünk, bűnös embereknek. Jézus mindig ugyanaz. Évezredek telhetnek el, és a szószékekről mindig ugyanarról a Jézusról kell nekünk bizonyságot tenni. Miért fontos ez, testvérek? Azért, mert nagyon sok ember úgy gondolja, hogy Jézus már nem ugyanaz, és Jézusnak nem is ugyanannak kell lennie ebben a világban, mint amit őróla megtudunk a Szentírásban. Nagyon sok ember vágyik arra, és gondolja azt, hogy Jézus legyen szociális gondozó. Ma a világban úgy tűnik, hogy a gazdagok által fölborított egyensúlyt, azt az őrületes különbséget a szegények és a gazdagok között, nos, ezt úgy várják el a legtöbben, hogy Jézus töltse be. Na nem úgy, hogy a gazdagoknak valami problémája támadjon, Jézus emelje csak föl a szegényeket. És sajnos nagyon sok egyház és nagyon sok gyülekezet szalad bele abba, hogy Jézusról csak mint szociális munkásról, szociális gondozóról beszél és gondolkozik. Nekünk meg kell oldani a világ gondjait. Testvérek, Jézus a testélet ige. Sokan úgy gondolják, Jézus egy krőzus, egy hitelező bankár. akinek többje van, mint Soros Györgynek. És azért van neki több, hogy ő ezt osztogassa és adja. Nagyon sokan Jézus csak így akarják látni, és így akarják megtapasztalni Jézust. Adja meg nekem azt a pénzt, azt a biztonságot a pénz által, amivel pillanatnyilag nem rendelkezem. Nagyon sok keresztjénnek vallott közösségben hirdetik Jézust így. Ha te Jézust követed, nem lesznek soha anyagi gondjaid. Kilábalsz a szegénységből, vagy bele se érsz a szegénységbe. De Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mielőtt végletekbe esnénk, Jézus meg tud oldani mindenféle szociális kérdést. Jézus meg tud bennünket gazdagítani, de meg is tud szegényíteni. De ha Jézusra nézünk, akkor mindig a testélet igét kell, hogy lássuk. Azt, ami ő maga, és ő mindig az. És az az ő parancsa, amelyel tanítványait egykor, mennybe menetelekor elbocsátotta, hogy hirdessék és hirdessük meg a világban őt, mint megváltót, mint megmentőt, mint az ígét, az Isten beteljesedett ígéretét. Ezért mondjuk Pál apostollal együtt azt, hogy nem akarunk másról tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról. Őróla is úgy, mint megfeszítettről. És ezért hirdetjük Jézus Krisztust ilyen értelemben minden időben. Amikor Márta elfoglalja magát a kiszolgálással, akkor nem rossz dolgot tesz, de úgy tűnik, hogy a feladat nagyobb, mint amit ő egyedül el tud végezni. Oda megy Jézushoz, és azt mondja panaszkodva Jézusnak, magamra hagyott engem a testvérem. Ő fogadta be Jézust és a tanítványokat. De most azt mondja Jézusnak, Mária, magamra hagyott engem. És egyfelől arra kéri Jézust, hogy ő utasítsa Máriát arra, hogy keljen fel Jézus lábától, ahol ő hallgatta Jézus tanítását, és menjen, segítsen neki. Márta látása szerint Mária nem jó helyen van. Nem ezt kellene neki csinálnia. Az ő dolga most a kézzel fogható dolgokban, szolgálatban való fáradozás lenne. Igen, testvérek, azt gondolom, hogy azok, akik Jézus körül vannak, gyakran esnek abba a hibába, hogy úgy gondolják, hogy az ige hallgatás az tulajdonképpen valami fajta semmittevés, amitől a dolgok nem mennek előre. Mert ez az ige azért mégis azoknak és azokról szól, akik Jézus körül vannak. Akik úgy gondolják, hogy ők Jézussal valamilyen kapcsolatba kerültek, szoktuk is ezt így mondani, hogy befogadták Jézust az életükbe. Nos, ők is beleesnek abba a hibába, azaz mi, hogy úgy gondoljuk, hogy az igével való foglalatoskodás a Jézus Krisztus tanításaival való foglalatosság, az tulajdonképpen olyan semmittevés, amitől a dolgok nem mennek ebben a világban előre. Szokták is mondani hívők, hogy mi nem teologizálunk. Hát ez egy olyan mondat, aminek én nem nagyon szoktam örülni, ha egy hívő azt mondja, hogy ő nem teologizál. Mert a teológia az az Istenről szóló tudomány. Az a tudomány, amelynek a középpontjában Isten és az ő világa, az ő kijelentése áll. És nagy baj, ha valaki úgy fogadta be Jézust, hogy nem érdekli a Jézus tudománya, nem érdekli az ige, és nem tudja az életébe oda tenni Jézust a főhelyre. Nagy baj, ha valaki azt gondolja, hogy ez egyenlő a semmit tevéssel. Olyanok vagyunk mi, a legtöbbször fogjuk meg és csináljuk. Mondják meg, mit kell csinálni, és ha ezt jól megértettük, akkor majd ettől a dolgok bizonnyal előbbre mennek. Mondd meg az én testvéremnek, hogy keljen fel innen, és segítsen. Nem vagyunk restek időnként még azt is mondani, hogy nem kellenek az elméletek, inkább csináljuk a dolgokat gyakorlatban. És a végén még abba is bele szaladunk, hogy vesszük a bátorságot, hogy mindenféle fajta elméleti tudás nélkül akarunk az Isten dolgában valamit tenni. Na, ebből jó sok anomália szokott származni, jó sok lelki gyötrődés, meg kudarc, amikor az Isten dolgait nem értjük, de az Istenért akarunk fáradozni. Testvérek, Jézus Márta lelkesedését, amelyel őt megfosztaná Máriától, és Máriát megfosztaná Jézustól, nem díjazza. Dicséri ugyan Mártában azt, hogy ő szorgalmas, hogy töri magát azért, hogy szolgálatát és mindazt, amit vállalt, véghez vihesse, de azt mondja Jézus, hogy mindez aggódás, nyugtalankodás, s most Mária a jó részt választotta. Magyarán, miközben Márta, te arról akarsz engem meggyőzni, hogy Mária nem jó helyen van itt az én lábaimnál, hallgatva az én igémet, én azt mondom neked, hogy kettőtök közül Mária a jó részt választotta. Mitől jó ez a rész? Valahogy érzem, hogy a házi asszonyok föltezik ezt a kérdést. Hát nem az volna a jó rész, hogy meg van terítve a fehér abrosz, rajta vannak a tányérok, rotyog a tűzhelyen a vacsora? Hát nem ez volna most tényleg a kötelesség? Mitől jó rész az, hogy ott ül és hallgatja Jézust? Azt mondja Jézus, maga megválaszolja ezt, azért a jó rész az, amit Mária választott, mert ő most kap valamit, ami nem vehető el tőle. Értitek ezt a dolgot, hogy Márta azon tüntet, hogy Mária miért nem segít szolgálni Jézusnak. Jézus meg azt mondja, hogy ő most olyan dolgot kapott tőlem, akit ti befogadtatok, amelyet senki nem vehet el tőle. Nagyon lényeges dolog az, testvérek, hogy megértsük, Jézus nem becsüli le az érte történt fáradozást. Nem azt mondja Mártának, hogy amit te csinálsz, az teljesen fölösleges. Nem szégyeníti meg ezt az asszonyt. Egészen egyszerűen csak beszél neki valamiről, amit ez a Márta nem látott. Beszél neki arról, hogy Mária most azt veszi magához, amit soha senki el nem fog tudni tőle venni. És ez egy csodálatos dolog. De sokszor szeretnénk ilyen értékekhez jutni, ami mindörökké a miénk marad. De szeretnénk olyan jó befektetésekkel végigélni az életünket, hogy azt mondjuk, hogy ez egy jó fogás volt. Ez az enyém marad. De tudjátok, hogy minden elvétetik egyszer tőlünk. És minél idősebbek vagyunk, annál jobban értjük azt, testvérek, hogy mindenünk, ami itt a földi életben van, nagyon ingatag. Nagyon ingatag. Elég egy szavazás, elég a népnek egy döntése, és a világ egyik fele elszegényedik. Ami tegnap még nagy érték volt, az holnapra semmit sem ér. Elég egy betegség, ahol megcsap bennünket a halál szele, és az ember két kéze markolja az életet. Pedig az is elvétetik tőlünk. Az is elvétetik tőlünk. Elvétetik a pénzünk, a házunk. Elvétetik tőlünk minden vagyonunk, minden szerzeményünk. Itt marad az, amit mi alkottunk, és mi adtunk másoknak. Minden elvétetik tőlünk. Mária hallgatja a testélet ígét, szívével, lelkével, ott függ Jézuson. Jézuson, aki azt mondta magáról, én vagyok az élet. És most Jézus azt mondja, ő azt veszi magához, ami tőle elvehetetlen. Ő megértette azt, hogy most életében egy nagy lehetőség van. Az, hogy odaülhet Jézus lábához, és hallgathatja őt. Más volt az a társadalom. Ne ijedjenek meg. Próbáltam szólni előre, a húzat meghúzta az ajtót. Más volt az a társadalom, a nők nem lehettek ott mindig Jézus körül. Azt olvassuk, hogy Jézus nagyon sokszor a farizeusok és írástudók gyűrűje vette körül. Ők voltak az első soros hallgatói Jézusnak. A nők meg valahol hátul. Mária most ott ül Jézus lábainál. Ott az ő otthonában ezt megteheti. És valahol az ő szíve megnyílik arra, ami a legfontosabb, magára, Jézusra. Arra a múlhatatlan értékre, amit most megragadhat, és ami őt is megragadja. Jézus egyszerű sorrendiségről beszél, és azt mondja, vannak olyan múlhatatlan értékek, amelyek őhozzá kötődnek. Őhozzá, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nem ebből a világból származnak a múlhatatlan értékek, testvérek. Azok a mennyből jönnek el hozzánk. És azt mondja Jézus, Mária most ezt a múlhatatlan értéket kapta meg. Mindenre készek vagyunk mi Jézusért, az ő ügyéért, de olyan csodálatos dolog, mikor valaki megérti azt, hogy az első mindig a múlhatatlan érték, az ige megragadása kell legyen. Mindig ez kell az első legyen az életünkbe, és aki ezt megragadja, és akit az ige megragad, az valami olyasmit kap Istentől, ami tőle elvehetetlen. Azt mondtam, ez a történet rólunk szól. Sokan vannak, akik befogadják Jézust úgy az életükbe, hogy egy fedél alá kerülnek Jézussal. Sokan vannak, akik az egyháznak tagjai. Egy fedél alatt vannak az igével, Jézussal. És itt ezzel meg is elégesznek. Itt véget ér a Jézussal való kapcsolatuk. Talán még olykor fölbuzdulnak, hogy a maguk módján szolgálják Jézust. De Jézust befogadni ennél sokkal többet jelent. Azt jelenti, hogy az ember fölismeri élete nagy és egyetlen lehetőségét. Fölismeri azt az ember, hogy itt az élet ura az, akiről szó van, és aki szól hozzánk. Hogy ő, aki életnek és halálnak ura, a világosság, ő akar tanítani, ő akar szólni, ő akar parancsnokoskodni. És boldog ember az, aki így tudja Jézust befogadni. Aki úgy tud az életében teret engedni Jézusnak, hogy Jézus függővé válik. Hogy Jézus függővé válik. Aki oda telepszik az ő lábához, és azt mondja, ennél fontosabb nincsen. Testvérek, nem Jézusnak van szüksége reánk, hanem nekünk van szükségünk Jézusra. És amíg a gondolkozásunkban ez a dolog helyre nem billen, addig bizonnyal csak Márták tudunk lenni Jézus körül. Amíg mi úgy gondoljuk, hogy az egyházban a szelet mi fújjuk, amíg úgy gondoljuk, hogy mi tartjuk fönn Jézus ügyét, addig testvérek csak Márták vagyunk. Ha már megértettük azt, hogy nekünk van szükségünk Jézusra, noha azt mondjuk, hogy befogadtuk őt, de megértjük, hogy valójában ő fogadott el bennünket. Ha megértjük ezt, hogy Jézus nélkül nincsen élet, sem itt a földön, sem a halálunk után, na, akkor talán azt mondhatom, hogy olyan a szívünk, mint Máriáé volt. Valamilyen módon mi is befogadtuk őt, és ő is befogadott bennünket, hiszen ezen a mai délelőttön is együtt vagyunk, itt az ő igéje körül. Nem tudom, hogy hogy jöttünk, nem tudom, hogy mit várunk tőle, de ő ma is tanít bennünket arra, hogy ő az elveszettek keresője és megtartója, arra, hogy ő bűneink megbocsátója, arra, hogy ő az örök életnek kútfeje. És aki ezt megérti, és Jézus lábánál marad, aki az ige befogadására kész az ő szívében és lelkében, az ma is a jó részt választja. Minden egyes alkalommal, amikor jövünk és indulunk, tegyük föl magunknak ezt a kérdést, hogy ma melyik részt választottam. Ha Jézust választjuk, akkor a jó részt választjuk. És olyan jó, hogy ezen a helyen újból és újból választhatjuk a jó részt. Segítsen is meg bennünket Isten ebben, hogy szüntelen minden időben tudjuk a jó részt választani. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, a Barna énekes könyvünkből énekeljük a 777. dicséretünket, a 777. dicséretünknek két versét, Szívből köszönöm, Uram, az életet. És imádkozzunk, testvérek! Urunk, köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket arra, hogy nem mi tartjuk fenn a te ügyedet ebben a világban, hanem a mennyei atya gondviselése az, amely újból és újból megragad embereket. És köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy te voltál az, aki bennünket is arra indítottál és arra indítasz, hogy legyünk Jézus Krisztus befogadói. Köszönjük te neked azt, hogy miközben befogadjuk őt, ő hozza az életnek kibeszélhetetlen drága ajándékát, amit másonnan és mástól nem kaphatnánk meg. Köszönjük te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a testélet ige. Köszönjük, hogy te nem változol. És köszönjük, hogy mivel mi sem változunk, minden időben te reád van nekünk szükségünk. Juttass el bennünket arra a belátásra, hogy életünk legnagyobb lehetősége az, hogy a te lábaidhoz telepedhetünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjuk a jó részt választani. Bocsásd meg, amikor a múlandóért való fáradozásunk megelőz téged. Amikor hanyagolunk téged, azt gondolván, hogy a földi életnek dolgai fontosabbak te nálad. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket, hogy egyedül tőled és veled, egyedül benned kaphatjuk meg azt, ami tőlünk elvehetetlen. Miközben józanítasz bennünket, könyörüljél meg rajtunk, hogy megtörjön a mi szívünk ellenállása, s hadd tudjunk igent mondani te neked. Köszönjük neked, Urunk, a te gondviselésedet, amellyel népedre gondot viselsz minden időben. Köszönjük azt, ahogy vezeted a te ügyedet ebben a világban. Köszönjük mindazokat, akiket megszólítottál, s akiket arra indítottál, hogy hirdessék nekünk az evangéliumot. És köszönjük, ha megtehettük ezt mi is mások felé. Köszönjük neked az elmúlt hét lehetőségét, amikor gyermekeink előtt tehettünk bizonyságot te rólad, a mi hitünkről. Hadd kérjünk most is ő érettük, hogy a szívükbe hullott élő mag a te gondviselésed nyomán teremjen sok gyümölcsöt a te dicsőségedre. Könyörülj meg rajtunk, szülőkön, nagyszülőkön, keresztszülőkön, hogy lehessünk a te igei magvetésednek gondozói. Kérünk téged, áldj meg bennünket, akik vigasztalásra szorulnak, azokat vigasztald, akik örömmel adnak hálát neked élet útjukért, azokat áld meg még inkább. Kérünk téged arra, hallgass meg a mi könyörgésünket, mennyei édesatyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.